Többen is kiemelkedően szerepeltek az e-heti téli tatai erőfelmérőn. Stort Botonddal, a magyar felnőtt válogatott vezetőedzőjével beszélgettem.
Összességében jók a tapasztalatok, nyilvánvalóan van azért egy-egy kivétel, vagy egy-egy kicsit gyengébben vagy haloványabban teljesítő verseny, de tényleg összességében mondható az, hogy jobb állapotban vannak a versenyzők. Ez abszolút speciális időszak, olyan soknak, tenusoknak, majd, hogy nem csak zártérben, ugye úszóedzések, pontedzések, illetve a futóedzések zajlanak csak a szabadban, és pont ezeket mértük fel, tehát futásban, erőben, illetve az úszodában volt a felmérések.
Kik voltak a legjobbak ezúttal?
Futásban Mikel Obertet lehet kiemelni. Azt gondolom, hogy azért a Cooper teljesítmény, a Cooper ezt az sokaknak mondta, hogy 3700 méter fölött futott, az szerintem nagyon kiemelkedő teljesítmény. Erőben Kucsera Gábor volt nagyon meghatározó. Utásnál már nehezebb a helyzet, ott egyébként a Noé testvérek győzedelmeskedtek, férfi kajakosoknak, de ők azért úszók voltak, tehát azt nehezett talán összehasonlítani. De nagyon nagy meccsek voltak egyébként, és nem csak a legjobbak között.
A hölgyek közül hányan vettek részt a mostani felmérőn? Többen már külföldön edzőtáboroznak.
Igen, már vannak olyanok, akik nem voltak ott a felmérőn, mert edzőtáboroznak. Közel 20-18 lány versenyző is gyakorlatilag kivétel nélkül mind 23-as korú versenyzők, akik jelen voltak.
Hogyan tapasztalta, akik még itthon vannak, mennyire várják a külföldre utazást?
Az igazság, hogy mi ugyan szeretjük felmérni a versenyzőket ilyenkor évvégén is, meg télelején is, tehát akkor azért látszódni kell jó esetben egy fejlődésnek. Ezeket az évvégi eredményeket már össze lehet hasonlítani az 1-2-3-4 évvel ezelőtti eredményekre, és akkor ténylegesen ott lehet látni egy versenyzőnek azért a téli alapozó időszakát, hogy az évek során hogyan fejlődött. Azért tudni kell azt, hogy mindenki kajakozni, kenúzni, a vizen szeret igazán lenni és ott edzeni, de meglehetősen lehet azt mondani, már azért már mindenki menne ki, és száll a vízre.
A külföldre utazók szerencsés helyzetben vannak, hogy már hamarabb ki tudtak menni? Ugye Kozák Danutáról például tudjuk, hogy karácsony előtt is 5 hetet töltött Portugáliában, és most is 8 hetet edzőtáborozik a Nélo központjában.
Teljesen eltérőek a vélemények. Szerintem most az idei évben belefér az, hogy ennyire korán nem kell kimenni, vízre szállni. Van, aki abban hisz, hogy mivel amúgy is kajakozunk, vagy amúgy is kenúzunk, ezért vizen kell lenni, és ezért megy el minél korábban. Tényleg annyira egyénre szabott, hogy ki melyik felkészülés hajtát, formát választja. Világon a tendencia egyébként az, hogy egyre inkább, egyre többet vannak vizen, és vagy az van, hogy még télen beiktatnak általában Florida vagy Ausztrál helyszínt a felkészülésbe, és ott 2-3 hetes edzőtáboron minimum részt vesznek évközben, és akkor nem kell kvázi nulláról kezdeni tavasszal, van, aki pedig előbb vízre száll. Veszély egyébként, hogyha nagyon le van rövidítve a téli felkészülés, hogy igazán azért állóképességi munkát, ami nyilván nem teljesen speciális, de klasszikus értelemben vív állóképességi munkát, főleg kondicionális munkát, erőfejlesztést ebben az időszakban jobban, intenzívebben lehet fejleszteni, mint a nyári időszakban.
Stort Botondot, a magyar felnőtt kajakkenu válogatott vezetőedzőjét hallották.
Víztükör.
Az Inforádió kajakkenu és vízisport magazinja.
Sportszponzorációs konferenciát tartott a Magyar Kajakkenu Szövetség. Az eseményen a szakembereket a kajakkenus tagszervezetek vezetői mellett több más sportág képviselői is meghallgatták. A rendezvény szünetében Liptai Gabriellát, a T-Mobile és az Invitel volt kommunikációs vezetőjét a nagyvállalatok szponzorációs gyakorlatáról kérdeztem.
Nagyvállalatok nagyon sok szempontot vesznek figyelembe, amikor társakat keresnek, általában egyébként hosszú távon keresnek partnereket, mondjuk a sport tekintetében is, de hát lehet ez azért egészen más partner is. Ha a sportról beszélünk, akkor nyilván az értékek, az értékrend azonossága az egy kulcsfontosságú szempont lehet. Nagyon fontos, hogy az adott sportág rendelkezzen valamilyen szerethető világklasszissal, vagy akivel nagyon jól lehet azonosulni, aki értékenyét tekintve hasonlítható a cégnek a gondolkodásához, közös platform legyen, jól legyen aktiválható az adott sportág, jól lehessen ráépíteni egyéb marketing aktivitásokat, vagy marketing tevékenységet. Lehetőség szerint, bár ez a sportnál viszonylag könnyű, hogy valamilyen érzelmi töltet legyen az adott esemény, vagy rendezvény, verseny kapcsán alakuljon ki ilyen.
Mennyire számítanak a sportágban szereplő kulcsfigurák, akár szövetségi vezetők, szakvezetők, legismertebb sportolók, és mennyire az adott mondjuk vezető arcok, sportági személyek, hogyha egyéni szponzorálásról van szó?
Nyilván a meggyőzés ereje nagyon fontos, ekkor jönnek a vezetők, valamint a kiszámíthatóság, a profizmus, ami körülveszi általában a sportolókat, tehát magyarul a sportmenedzsment, az ugye nagyon fontos lehet, amikor egy szerződés kialakításra kerül. Amikor ez a peremfeltétel vagy keretrendszer megvan, feltételezzük ugye, hogy ez kialakul, akkor utána már nyilván az adott sportágnak az üdvöskéi kerülnek előtérbe, illetve az adott sportágnak csúnya szóval mondom, hogy hordozói ezek lehetnek ugye az események, a helyi rendezvények, azok a közösen kitalált akciók, amit sportoló és nem sportoló együtt végez, egy-egy hétvégi esemény, ahol megjelennek a sportolók, esetleg nem sportrendezvény kapcsán, hanem valami más módon, mondjuk egy-egy családi rendezvényen, vagy sárkányhajó bajnokságon, vagy valamilyen vállalati eseményen, ahol felbukkanak, ezekre gondolnék.
Ezekben az években mennyit számít az, hogy a sporttámogatás ne csak mecenatúra legyen, hanem a támogató cég kapjon is valamit?
Az utóbbi szerintem 10 évben már a világban a sporttámogatása az lehet, hogy több is, mint 10 év. Már olyan mértékben profi, hogy sokszor a cégek tanulnak a sportágaktól marketing munkát, tehát ez korán sem karitatív alapon megy. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor ez kerül előtérbe, de a nagy szponzorszerződések azt gondolom, hogy a világon mindenütt élen járnak. A sportklubok és mondjuk bizonyos márkák együttműködése az olyannyira piacformáló, hogy más támogatott ágazatok, úgy mint a kultúra például, vagy a non-profit szektor az adott esetben ezekből a szerződésekből, ezekből az ügyekből tanulhat.
Jelenleg a magyar kajakkenu sportban mekkora értéket, mekkora potenciált lát? Évek óta ott van a világ élmezőnyében, sőt az elmúlt néhány évben egyenesen a legjobb volt. Mekkora az értéke egy ilyen sportágnak egy nagy cég szemében?
Nyilván ez kulcsfontosságú lehet a magyar cégek számára, mert ha már magyar sportolók élen járnak, és magyar sportolók érnek el világszínvonal eredményeket, akkor célszerű esetleg magyar cégeknek emellé állni. Tehát ez így bizonyára egy jó kombó lehet. Nagyobb cégek számára, vagy esetleg nemzetközi cégek számára, pedig a magyarországi kajakkenu sport azért lehet érdekes, mert sok olyan tavunk, vízünk, vidéki helyszínünk van, ahol az egészséges életnek egyfajta terepe lehet ez a sportág. Ezeket a természetes közegeket azért jól ki lehet használni, hogyha egy márkának olyan üzenete van, ami a környezettudatosságra, az életen át tartó egészséges életmódra utal, tehát jó néhány olyan márkát tudnék találni, akinek nem kell nagyon nagy mutatványokat tenni ahhoz, hogy megtalálja ezt a közös platformot.
Liptai Gabriella kommunikációs szakértőt hallották. A rendezvényen előadást tartott az Omnicom Media Group Company közösségi média elemzője, Szántó Zsófia is.
Nagyon jól használják a közösségi médiát, nagyon jó példákat láttam rá, úgyhogy mindenképpen örülök ennek a kezdeményezésnek, hogy felismerték az ebben rejlő lehetőségeket, szerintem nagyon jól csinálják.
Mi az, amit érdemes mondjuk egy Facebook oldalon kommunikálni, és mi az, amit semmiképpen nem?
Itt egy kicsit a szabályok azért sokkal lazábbak, szóval mindenképpen érdemes kísérletezni, nyugodtan nyúlhatunk bármilyen érzelmes témához, vagy bármilyen vicces dologhoz, de ugyanúgy tegyük ki nyugodtan a meglévő információnkat is. Olyan, amit nem lehet, azt elég nehéz megfogalmazni, szerintem nincsenek ilyenek.
De mondjuk egy közleményt is érdemes, egy száraz közleményt is kirakni, vagy pedig inkább azt javasolja, hogy valamilyen lazább, egyszerű formulát, vagy rövidített változatot tegyenek ki.
De mondjuk a közlemény az pont jó példa, azért ennyire ne legyünk hivatalosak. Próbáljuk meg beleélni magunkat, hogy mit látnánk szívesen azon az oldalon, minél könnyedebb tartalom legyen, és minél könnyebben fogyasztható.
Mekkora a vonzereje az ön tapasztalatai szerint a képi, illetve videó tartalmaknak?
Abszolút a képi tartalom, meg a videó, ami megy. A szövegen szinte már átsiklik az emberek szeme, főleg mióta iszonyatosan sok tartalom kerül fel. Próbáljunk meg minél vizuálisabbak lenni, azt javaslom.
Megnézte esetleg, hogy mely sportági szakszövetségeknek a legjobb, vagy a legfrappánsabb a Facebook oldala, vagy akár az egyéb közösségi média felülete?
A vízilabda például nagyon erős ebben a tekintetben, de a kajakkenusok is népszerű, meg ahogy láttam, illetve a foci. Nyilván a nagyobb sportágak elég erősen jelen vannak, de nem végeztem teljes körű kutatást, úgyhogy lehet, hogy valaki kimaradt ebből a felsorolásból.
Hogyan látja a következő évek tendenciáit? Lehet előre jelezni, hogy mondjuk 2020-ig milyen irányba mehet el a közösségi média használata a sportági szakszövetségeknek, egyesületeknek?
Egy felgyorsult világban elég nehéz megjósolni. Gondolom, ami már megmaradt, az meg is fog maradni. Még inkább a professzionálisabb tartalom felé, és még inkább vizuális felé fog eltolódni, én úgy gondolom.
Szántó Zsófiát, az Omnicom Media Group Company közösségi média elemzőjét hallották. Már a véget ért a víztükör. Magazinunkkal legközelebb jövő szombaton délután 17:30-tól jelentkezünk. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Farkas Dávid.